Székely János püspök atya az idei Nagyböjtben Lépések a szeretet ösvényein címmel tartott lelki gyakorlatot a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban. A következő percekben a lelki gyakorlat második alkalmának második részét hallhatják, a bibliai Józsefről és testvéreiről, és arról, hogy a megbocsátás a szeretet feltámadása.
Mit jelent megbocsátani? Mit jelent szeretni azt is, aki megsért, aki az életemben kárt okoz? Jézus nem arra tanít, hogy még a rosszat is jónak mondjuk. Kedvesen mosolyogjunk mindenre, a feketét is fehérnek mondjuk. Nem erre tanít. Ezt is halljuk a szeretet himnuszban, a szeretet nem örül a gonoszságnak. Örömét az igazság győzelmében leli. Nem is azt jelenti a megbocsátás, hogy minden szőnyeg alá söprök. Nem szólok, lenyelem. Igen, gyakran egy kicsit kényelmes dolog nyelni, és sokszor nehezebb valamit őszintén megmondani, amit nehéz kimondani. De Jézus erre is tanít, azt mondja, a testvéred vét ellened, fedd meg négy szem közt. Nem azt mondja, hogy nyeld le, nem azt mondja, hogy söpört szőnyeg alá, fedd meg négy szem közt, és ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Nem is azt jelenti, hogy védtelenül engedjünk mindenfajta bántást a szívünk szentélyéig eljutni. A szívünk szentélyébe csak azt kell beengednünk, aki ismer és szeret, és aki ott építeni akar. Lehet az embernek egy lélektani védő sánca és fala, amely mögé nem engedi be a nemtelen támadásokat. Mintha Jézus erről is beszélne, amikor azt mondja, az emberekkel szemben legyetek óvatosak. Legyetek egyszerűek, mint a galambok, de ravaszak, okosak, mint a kígyók. Lehet az embernek egyfajta lelki önvédelme, amelyen nem minden nyilat, nem minden lándzsát enged el a szíve közepéig. De amit az evangélium nagyon-nagyon határozottan tanít, kér és vár tőlünk, az az, hogy a rossz indulat, a gyűlölet, a rossz akarat mérgező növényét soha ne engedjük gyökeret verni az életünkben, a szívünkben, mert az lassanként minket is pusztít, mindent tönkretesz. Jézus arra tanít, hogy minden emberrel szemben, akármilyen volt hozzánk, jó akarattal forduljunk, az életét építeni akarjuk. Imádkozzunk érte őszintén. Kérjük azt például, hogy belássa a tévedését. Ha kell, akár szenvedéseken keresztül is, de belássa és megtérjen, rátaláljon a helyes ösvényre. A megbocsátásnak egy könyv szerint vannak különböző lépései. Az első az, hogy végérvényesen lemondok arról, hogy bármifajta módon azt a sérelmet, amit elszenvedtem, visszaadjam. Szóban sem, háta mögött sem, nem fogok soha többet az életben visszaszúrni. Ezt a dolgot végérvényesen Isten kezébe helyeztem. Egyedül ő ítélhet. Nem akarok magamnak igazságot szolgáltatni. Ez az első nagyon fontos lépés. Végérvényesen lemondok arról, hogy bármi módon bosszút álljak. Egy második nagyon fontos lépés. Távolról jót kívánok az illetőnek. Imádkozom érte. Lehet, hogyha látom, még görcsbe rándul az egész testem. De távolról képes vagyok őszintén a javát kérni. Például ezt, hogy belássa a tévedéseit, és a helyes úton elinduljon. Egy harmadik, ha találkozom vele, lehet, hogy még szintén görcsbe rándul mindenem, de képes vagyok köszönni. Képes vagyok segíteni őt, jót tenni neki. Apró kicsi gesztusokkal meg tudom mutatni a jó akaratomat felé. Csak ha ezt a három lépést éveken át, hosszú időn át tesszük, akkor fogjuk megtapasztalni a negyedik lépést, hogy a szívünkben is, érzéseinkben is megszületik a megbocsátás, az irgalom. A megbocsátás azt jelenti, hogy az ember rádöbben arra, hogy a világunk és az én életem is Isten végtelen szeretetéből, túláradó jóságából, életéből van, és arra születtem, hogy ezt tovább árasszam, rajtam is átáradhasson. Ha ezt nem engedem meg, akkor az életem lassanként elhal, megmerevedik, tönkre megy. A megbocsátás áldást és életet ad annak is, aki adja, és annak is, aki kapja. Újjáteremtő erő, a szeretet föltámadása. Nem gyengeség a megbocsátás, hanem nagyon nagy erő van benne. Veszekedni, kiabálni könnyű. Megsértődni, elhúzódni, bezárkózni könnyű. De egy férjet, egy feleséget egy életen át boldoggá tenni nehéz. Egy családot egyben tartani, harmóniában megtartani nehéz. A megbocsátásban óriási erő van. Életet adó, áldást adó erő. Két történetet mondanék el befejezésül bátorításként. Az első nemrégiben történt Ruandában. Egy atya, akinek Ubald atya volt a neve, gyerekként átélte azt, hogy igen gyakran a szomszédos falvakból átjöttek a Hutu, az ellenséges törzs tagjai, mindenüket elvitték, minden élelmet és mindent, ami csak volt, teljesen tehetetlenek voltak. Egy alkalommal még többen jöttek, a férfiakat hajtották el valami fajta munkára hivatkozva, soha többet ezek közül a férfiak közül senki élve nem jött vissza. Mindet megölték. Ekkor ölték meg Ubádnak az édesapját is. Aztán főnőtt pap lett, és 1994-ben átélte azt, amikor alig több mint egy hónap alatt 1 millió embert mészároltak le Ruandában. Ekkor ölték meg az ő édesanyját is, és több mint 80 közeli rokonát. Ubád atya idegösszeroppanást kapott. Azt mondta, ez a föld maga a pokol, a sátán földje. Innen neki menekülnie kell, elhagyta az országot, idegosztályokon kezelték. Nem tudta végigmondani a mi atyánkot sem, mert nem tudta ezt őszintén kimondani, hogy amint mi is megbocsátunk. És akkor meglátogatta az egyik régi papbarátja. Látta a rettenetes állapotát, azt mondta neki, menj el Lourdesba, a szűzanya meggyógyít. Ubád atya el is ment, és ott Lourdesban a lelke mélyén elkezdett hallani egy nagyon különleges mondatot, tudta, hogy Istentől jön. A mondat egész egyszerűen ezt üzente neki, menj vissza, vedd föl újra a keresztedet. Tudta, hogy ez azt jelenti, hogy a régi elhagyott templomába vissza kell mennie, és meg kell próbálnia a gyűlölet földjén a szeretetről beszélni. Igent mondott, bár óriási áldozat volt ez tőle, és elkezdett valóban prédikálni újra szeretetről. Egyik mise végén odajött hozzá egy férfi, és megkérdezte tőle, ön meg tudná-e bocsátani az édesanyja gyilkosának? Mire Ubád atya azt mondta, nem tudom, ki ölte meg. És talán jobb is így. Valószínűleg nem tudnék neki megbocsátani. Mire a férfi letérdelt, és azt mondta, én vagyok az. elborította akkor a gyűlölet, az őrület. Szinte nem tudtuk, mit teszünk. De nem tudok tovább ezzel a rettenetes teherrel élni. Bocsásson meg! Ubád atya szemeit elöntötték a könnyek, hirtelen az összes szörnyű emlék, a családjának a kiirtása, mind a lelkéből fölemelkedett, az emlékeiből előtört. De képtelen volt megmozdulni, képtelen volt egyetlen szót is kimondani. És ekkor egy döbbenetes dolog történt, amit ő később így mondott el, egy hatalmas, különleges forróság öntötte el az egész testét, és azt érezte, hogy nem ő cselekszik már, és nem ő beszél. Odalépett ehhez az emberhez, fölsegítette, és azt mondta neki, Jézus Krisztus nevében megbocsátok neked. Aztán átölelte. Aztán megtudta, hogy a férfi felesége meghalt, óriási szegénységben élnek. A két gyerekét alig tudja nevelni. Ettől kezdve Ubád atya minden hónapban egy komolyabb összeget ennek a családnak elküldött. Az édesanyja gyilkosának. Minden nyáron a két gyerek őnála nyaralt. Ő támogatta a taníttatásukat. A lányból doktornő lett. A fiúból mérnök lett. Lassanként az egész országban elterjedt ennek a híre. Ubád atya temploma lassanként zsúfolásig megtelt. A misék végén igen gyakran sokan kijöttek, hogy irgalmat kérjenek. Ilyenkor Ubád atya mindig azt kérte, hogy a vétkesek térdeljenek le és mondják ki a bocsánatkérésüket. És álljanak oda az áldozatoknak a családtagjai. És ők pedig hangosan mondják ki a megbocsátásukat. Sokan, akik ilyen miséken részt vettek, azt mondták, hogy ilyenkor, mintha a mennyország nyílt volna meg egy pillanatra, Isten békéje szállt le erre a megsebzett, gyűlölettel teli világba. A föld sebeit, az igazságosság és a szeretet tudná meggyógyítani. Teremtő erő van benne. Másik történet, az kicsit régebbi és budapesti. Egy asszony a konyhában dolgozott, amikor meghallotta, hogy a postás levelet csúsztat a leveles ládájába. Megtörölte a kezét, kivette a levelet, döbbenettel látta, hogy a rendőrségtől jött levél a férje számára. 20 éve voltak házasok, soha a férjének dolga a rendőrséggel addig nem volt. Kísértést érzett arra, amit soha nem tett meg, hogy kinyissa a levelet, de aztán vette inkább a telefont. Fölhívta a férjét, és mondta neki, leveled jött a rendőrségtől. Mire a férfi mondta, bontsd föl, olvasd. Az asszony idegesen az ujjával tépte föl a papírt, és olvasta, gyorshajtás miatt a férjét pénzbírságra ítélték. Szinte föllélegzett. De a férje fölcsattant, kérdezte, van mellette fénykép? Te vagy a jogász, tudod, hogy bizonyítaniuk kell a dolgot, velem ne próbálkozzanak. Írd meg a föllebbezést. Aztán még a férfi megemlítette, hogy sajnos most hétvégén és a következőn is nem leszek majd otthon, az Alföldre megyek kiszállásra. Sajnálom, hogy itt telik ez a nyár is. Mire az asszony is mondta, sajnos letette a telefont, megírta a föllebbezést, el is felejtette, amikor 3 héttel később megjött a válasz a rendőrségtől. Ezt a levelet már fölbontotta egyedül. A borítékban benne volt a fénykép. Jól látszott az öreg régi Wartburgjuk rendszáma. A volánnál a férje, kicsit deresedő tarkója. És a vállára borulva egy szőke, göndörhajú nő. Valami belé nyilalt. Az ő haja sötét volt és sima. Aztán megnézte még a gyorshajtás dátumát és a férje naptárát, arra a napra is és a következőre is. Az Alföld egyik városába volt beírva kiszállás, a gyorshajtás Budapesten egy nagy úton történt. Benézett még a gyerekszobába, a fiúk elmerülten bütykölt valamit. Aztán leült a férje nagy, óriási bőrfoteljébe, és teljes erejéből összeszorította a két kezét. Úgyhogy a jeggyűrű teljesen az ujjába vésődött. És akkor hirtelen eszébe jutott az esküvőjük. Az öreg kékszemű pap, aki valami nagyon szépet mondott akkor a szeretetről. Arról, hogy a szeretet mindig remél. Meddig ülhetett ott? Fél órát vagy kettőt? Maga sem tudta. Arra riadt csak föl, hogy csörrent a zárban a kulcs. A férje fölkattintotta a villanyt. Megkérdezte, mit gubbasztasz itt a sötétben? Aztán odalépett hozzá, megcsokolta a homlokát gépiesen, ugyanúgy, ugyanott, mint már évek óta mindig. Odalépett az asztalhoz, nézte a leveleket. Ezt a rendőrségtől kapott levelet, kivette a fényképet, döbbenettel bámulta, aztán leragyott. Végül a férfi törte meg a csendet. Megkérdezte, most mit mondasz, mint feleség, és mit tanácsolsz, mint jogász? Az asszony a férje zavart arcát kutatta. Arra gondolt, hogy megöregedett ő is szegény. Aztán csak ennyit mondott, mint jogász azt tanácsolom, hogy azonnal fizesd be a bírságot. Mint feleség, megyek és elkészítem a vacsorát. A fiad már biztosan éhes. A lányod most jött haza az érettségi fölkészítőről. Szám fölkelt és kiment a konyhába. A férje utána megállt a konyha ajtóban. Nézte a felesége még most is lányosan kecses alakját. Aztán megszólalt, ugye tudod, hogy nagyszerű asszony vagy, és csodálatos feleség. Mire a feleség, most mondod? Most és mindörökké, felelte a férje. Gyors hajtással? Kérdezte az asszony, és megfordult, kezében tartva a tálat. Gyorshajtás nélkül, mondta a férfi, és megcsókolta a tálat tartó kezet. Az asszony bólintott, aztán beléptek, a gyerekek megrettentek attól, ahogy látták, hogy a szüleik arca mennyire komoly. Akkor engedtek csak föl egy kicsit, amikor észrevették, hogy az anyjuk szeme, csak a szeme mosolyog. És akkor döbbentek meg újra, amikor sok év után megint az apjuk elkezdte imádkozni az asztali áldást. Egy asszony, aki nem jeleneteket rendezett, nem a világba akarta kiáltani a maga fájdalmát és sérelmét. Megmentette a családját, megmentette a férjét a szakadék széléről. József története erre tanít. Tanít arra, hogy hogyan segíthet a szülő abban, hogy a gyermeke álmokat lásson. Tele legyen a szíve reménnyel, távlattal. Tanít arra, hogy az igazi nevelés nem kényeztetés. És aztán tanít a megbocsátás gyönyörű művészetére, amely nem gyöngeség, hanem erő, a szeretet föltámadása.
Viszont a kérdésem, hogy a történetek mindegyikében éreztem még a lépések megkezdése előtt egy olyan folyamatot, ahol kvázi a sértett fél valamennyire jogosan dühött, esetleg erősebb haragot is érezhet, és a történetekben volt egy-egy bűnbánó szereplő is. hogyha ez viszont nem történik meg, akkor milyen további tanácsa van, hogy az első lépés meg tudjon kezdődni a megbocsátás folyamatába? Köszönöm.
Úgy gondolom, hogy meg kell különböztetni a kiengesztelődést, tehát egy kapcsolatnak az újjászületését, egy új kezdetet és a megbocsátást. A kiengesztelődéshez két ember kell. Tehát a másik félnek is, a vétkes félnek is kell a belátása, az elindulása a helyes úton, a bűnbánata, az, hogy próbálja egy kicsikét jóvá tenni. Legalább az első lépéseket meg kell próbálnia megtenni. Azt hadd tegyem ehhez hozzá, hogy azt gondolom, hogy nem helyes elvárásokat, főleg nem magas elvárásokat támasztani egymással szemben, akár házasságban, akár más kapcsolatokban. Azt a keveset, amit a másik adni tud, azt kell örömmel, nagy lélekkel elfogadni. De ismétlem, ahhoz, hogy a kapcsolat kezdjen gyógyulni, ahhoz kell a másik fél. Kell, hogy őszintén valamit belásson és elinduljon. A megbocsátás azonban nem ilyen. A megbocsátás egyoldalú. Az tőlünk indul el, abból fakad, hogy minden körülmények között, minden ember felé csak is jó akarattal fordulok, akármit tett velem, ahogy az Úristen így tesz velünk. Fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek. Ahogy Jézus a kereszten kitárja a karját az egész emberiség felé, minden embernek fölkínálja a kegyelmét. Imádkozik még az őt keresztre feszítőkért is. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. Tehát azt gondolom, hogy a megbocsátás egyoldalú, és nagyon fontos ezt egyből, amint képesek vagyunk rá, elkezdjük a lépéseket járni, megtenni. És utána nagy bizalommal lenni afelől, hogy hát ha elindul lassan a másik oldalról is, a másik fél is a szeretet útján. A megbocsátásban van egy olyan erő, ami a másik lelkébe jó esetben behatol. Pál apostol azt mondja, hogy ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni, így izzó parazsat gyűjtesz a fejére. A megbocsátás olyan, mint egy titokzatos szeretett bomba, ami behatol a másik páncéljai mögé is, jó esetben eljut a szívéig, lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, de nem lesz hatástalan. Tehát bízhatunk abban, hogyha őszintén szeretettel fordulunk valaki felé, ennek hosszabb idő után gyümölcse is lesz, és elindulhatunk a kiengesztelődés, a kapcsolat begyógyulása felé.
Én igazából arra volnék kíváncsi, hogy mit jelent az, hogy mikor az anyamélybe az ember megszületik, és hát ott egy mustárvakot vet el a Jóisten, és ezt igyekszik kibontakoztatni, és az ember próbál Jóistennel együtt úgy valamennyire formálódni. Én sok mindenre mentem keresztül, de ha Jóistennel együtt igyekszünk formálódni, és azt hiszem csodálatos dolgokat tudunk megtenni. Csak rajtunk is múlik, hogy partnerekedjünk a Jóistennel.
Nem tudom, hogy teljesen jól értettem a kérdést, kicsit sajnos nehéz volt hallani. Az Úristen mindenkinek ad nagyon sok kincset. Minden gyermeknek, aki a világra születik. Az evangéliumban arról hallunk, hogy ezek olyanok, mint a talentumok. És a talentumos példabeszédben a főhős az egy talentumos ember. Aki valószínűleg azt gondolja, hogy a többiek többet kaptak. A másik 2 kapott, 3. 5. Neki szebb az élete, könnyebb, okosabb, szebb, jobban szeretik, sikeresebb. Az én életem nehéz. Dühös lesz az Istenre, és elássa a talentumot. Mit akar Jézus ezzel a történettel elmondani? Az egyik üzenet a történetben ott van elrejtve, hogy Jézus talentumról beszél. Egy talentum az Jézus korában egy olyan 20 és 34 kiló közötti ezüst volt, vagyis egy hatalmas kincs, egyetlen talentum is, óriási gazdagság. Jézus ezt akarja ezzel elmondani, hogy minden ember, aki a világra születik, rengeteg kincset kapott. Minden napunk lehetőség arra, hogy szeressünk. Mindannyiunk előtt ez az út nyitva áll. Szeretni lehet egészségesen, de lehet betegen is. Lehet egy harmonikus családban, de egy megsebzett családban is. A lehetőség arra, hogy szépen éljem az életemet, megvan. Talentumot kaptunk arra, hogy kibontakoztassuk.
Az elmúlt percekben Székely János püspökatya nagybőjti lelki gyakorlatának részlete hangzott el, amely a Lépések a szeretet ösvényein címet viselte. A lelki gyakorlat második alkalmának második részét hallhatták a bibliai Józsefről és testvéreiről, és arról, hogy a megbocsátás a szeretet feltámadása. Az elmélkedés folytatása holnap éjjel hallható a Mária Rádió adásában.